Semmi figyelemre méltó nem volt egyikükön sem. Ezrével lehet látni efféle hölgyeket. Mindazt hiánytalanul megnézik, amit meg akarnak nézni. Sétáik alkalmával hónuk alatt szorongatják a bédekkert, és minden egyéb mellett becsukott szemmel elmennek. Bárhol járnak, felkeresik az angol könyvtárat és az anglikán templomot, és nagyon is valószínűnek tűnt, hogy legalább az egyikük, de lehet, hogy mind a kettő, festeget. És mint ahogy a barátom mondta, egyikükkel se történik soha semmi izgalmas vagy érdemleges, bár könnyen elképzelhető, hogy a fél világot beutazzák. Újra a tüzes szemű hajlékony spanyol barátnőmre néztem, és elmosolyodtam. Ó, szegény kém, sóhajtott fel Jane Hillyé. Szerintem igazán butaság, ha az ember nem hoz ki magából mindent, ami csak lehetséges. Az a nő a Bond Street-en, Valentine, igazán csodálatos. Audrey Denman is hozzájár. Látták egyébként Audrey-t a lefelé elébb csömbben? Az első felvonásban, mint kislány, valami nagyszerű. Pedig úgy megvan vagy ötven, mint a sit. Ami azt illeti, egész véletlenül azt is tudom, hogy már inkább a 60-hoz jár közelebb, mint az 50-hez. Folytassa, kérem, nógatta Mrs. Bentley Dr. Lloydot. Roppantul kedvelem a hajlékony spanyol táncos nőkről szóló történeteket. Egy kis időre legalább elfelejtem, milyen öreg és kövér vagyok. Igazán sajnálom, mondta Dr. Lloyd bocsánat kérően. De ki kell ábrándítanom. Nem a spanyol dámáról fogok mesélni. Nem. Nem, valójában mind a ketten tévedtünk, a barátom is, meg én is. A spanyol szépséggel nem történt az égvilágon semmi különös. Hozzáment egy hajótársaság tisztviselőjéhez, és mire elhagytam a szigetet, már 5 gyermeket szült, és iszonyúan elhízott. Épp mint az a lány, az Israel Peters gyereke, jegyezte meg Miss Marple. Gyakran fellépett a műkedvelő társulatunkban, és olyan jó lába volt, hogy vele játszották a főszerepet a karácsonyi műsorban. Mindenki azt gondolta, ennek még rossz vége lesz. De aztán férjhez ment egy kereskedelmi utazóhoz, és példás életet éltek. A vidéki párhuzam, mormolta Sir Harry gyengéden. Szóval, folytatta a doktor, történetem a két angol hölgyről szól. Valami történt velük? Kérdezte Miss Hillyé suttogva. Valami történt velük, és ráadásul rögtön a rákövetkező napom. No, kapta fel a fejét Mrs. Bentley. Amikor aznap este kimentem, belepillantottam a szálloda bejelentő könyvébe, csak úgy, kíváncsiságból. Gond nélkül megtaláltam a nevüket, Miss Mary Barton és Miss Amy Darrant Buckinghamshire-ből. Nem gondoltam volna, hogy a nevek viselőivel ilyen hamar találkozni fogok, és ilyen tragikus körülmények között. Másnapra néhány barátommal pikniket szerveztünk. Úgy terveztük, hogy ebéd után kikocsizunk egy védett öbölbe, ha jól emlékszem, egy Les Neves nevű falucska mellett volt, de hát oly régen történt már. Ahol fürödhettünk is, ha úgy tartja kedvünk. Így is történt, azzal a kis különbséggel, hogy mivel késésben voltunk, útközben megálltunk piknikezni, és utána folytattuk az utunkat Les Neves felé, hogy még tea előtt fürödni tudjunk egyet. Ahogy közeledtünk a part felé, rögtön valami borzasztó zűrzavarra lettünk figyelmesek, mintha a kis falu egész lakossága ott tolongott volna. Ahogy megláttak minket, ész nélkül a kocsink felé rohantak, és izgatottan magyarázni kezdtek valamit. Nem beszéltünk túlzottan jól spanyolul, így belekerült egy kis időbe, mire fölfogtam, miről van szó, de végül is sikerült. Két angol hölgy bement fürdeni. De az egyiknek tisztára elment az esze, nagyon messze beúszott, és bajba került. A másik bement utána, hogy megpróbálja kihozni, de elhagyta az ereje, és ő is belefulladt volna, ha egy ember nem megy utánuk csónakkal, és nem hozza ki a menteni igyekvőt és a fuldoklót. Igaz, rajta már nem nagyon lehetett segíteni. Amint felfogtam a lényeget, félrelögtem az embereket, és lerohantam a partra. Először nem ismertem fel a két hölgyet. Ahogy a nő aggódva felnézett, a telt fekete fürdőruhás alak, fején a szoros, zöld gumi fürdősapkával, nem mondott nekem semmit. A barátnője mellett térdelt, és meglehetős amatőr módon újraélesztéssel kísérletezett. Amikor megmondtam neki, hogy orvos vagyok, megkönnyebbülten felsóhajtott. Azonnal elküldtem az egyik halászkunyhóba, hogy törölközzön meg, és vegyen száraz ruhát. Vele ment az egyik hölgy is a társaságunkból. Magam addig az újraélesztéssel próbálkoztam, hasztalan. Sajnos nagyon is világos volt, hogy szegény teremtésből elszállt az élet, és végül kénytelen kelletlen feladtam. A többiek után mentem a halászkunyhóba, ahol közölnöm kellett a rossz hírt. A kalandot túlélt hölgy addigra már felöltözött, és ekkor azonnal felismertem benne az előző este érkezett két turista egyikét. Meglehetős nyugalommal fogadta a szomorú hírt, és nyilvánvalónak tetszett előttem, hogy sokkal inkább az átélt borzalma keltette iszonyat, semmint a személyes veszteség okozta fájdalom rendítette meg. Szegény Émi suttogta, szegény Émi. Annyira várta, hogy fürödhessen egyet, pedig nem is volt rossz úszó. Egyszerűen nem értem. Mit gondol, doktor úr, mi okozhatta? Talán görcsöt kapott, elmondaná, hogy mi történt pontosan. Már jó ideje fürödhettünk, talán úgy 20 perc, amikor úgy gondoltam, nekem elég, és kijöttem. Émi azonban még úszni akart. Nem sokkal később aztán hirtelen meghallottam a hangját, és rádöbbentem, hogy segítségért kiált. Utána úsztam olyan gyorsan, ahogy csak bírtam. Még a felszínen volt, amikor odaértem, de olyan vadul kapaszkodott belém, hogy mind a ketten lemerültünk. Ha nem jön az az ember a csónakjával, én is belefulladok. Sajnos gyakran történik ilyesmi, mondtam. Nem könnyű dolog valakit kimenteni a vízből. Olyan rettenetes ez az egész, folytatta Miss Barton. Még egy napja sincs, hogy megérkeztünk, és már előre örültünk a napfénynek, ennek a mi kis nyaralásunknak. És most ez történik, ez a borzalmas tragédia. Megkértem, meséljen részletesen, mit tud elhunyt társnőjéről, mert elmagyaráztam neki, hogy én igazán mindent megteszek érte, de a spanyol hatóságok pontos információkat fognak kérni. Ezt készséggel meg is tette. A szerencsétlenül járt nőt Miss Amy Darentnek hívták, a társalkodó nője volt, és úgy 5 hónappal azelőtt került hozzá. Nagyon jól kijöttek egymással, de Miss Darent rendkívül keveset mesélt a családjáról. Kisgyermekként árvaságra jutott, egy nagybátyja nevelte fel, és alig múlt 21 éves, amikor már eltartotta magát. Hát ez történt, mondta az orvos. Kis szünetet tartott, aztán megismételte a mondatot, de hangja ekkor már, mintha a befejezettséget csugalta volna. Hát ez történt. Nem értem, hökkent meg Jane Haley-é. Ennyi lenne az egész? Persze, nagyon tragikus, meg minden, de hát ez nem az, amit én... Szóval, amit én vérfagyasztónak mondanék. Szerintem lesz azért itt még más is, jegyezte meg Sir Harry. Igen, folytatta Dr. Lloyd, van még más is. Tudják, hallottam én ott egy nagyon különös dolgot. Természetesen megkérdeztem a halászokat, meg másokat, hogy mit láttak. Végül is szemtanúk voltak. Az egyik asszony nagyon fura dolgot mondott. Akkor oda se figyeltem rá, de aztán később bizony csak eszembe jutott. Határozottan állította, hogy Miss Darent nem is volt bajban, amikor kikiabált a partra. A másik nő kiúszott hozzá, és már ahogy ez az asszony mesélte, Miss Darent fejét szánszándékkal a víz alá nyomta. Mondom, szinte alig figyeltem oda, mit mesél. Olyan hihetetlen egy történet volt, aztán meg a partról azért máshogy látni ezeket a dolgokat. Miss Barton esetleg azt akarhatta elérni, hogy a barátnője elveszítse az eszméletét, mert rádöbbent, hogy a rémült kapálódzás, csimpaszkodás mindkettejüket vízbe folythatja. Ennek a spanyol asszonynak az elbeszélése szerint, értik ugye, úgy nézett ki a dolog, mintha Miss Barton szándékosan a vízbe akarta volna folytani a társalkodó nőjét. Ismétlem, akkor nem igazán figyeltem oda erre. Később jutott csak az eszembe. A nagy gondunk az volt, miként tudnánk bármit is megtudni erről az Amy Darentről. Úgy nézett ki, hogy egy szárokona sincs. Miss Bartonnal átnéztük a személyes holmiát. Találtunk egy címet, írtunk is egy levelet oda, de kiderült, hogy az csak egy szoba, amit azért vett ki, hogy a dolgait legyen hol tartania. Az asszony, aki kiadta neki a szobát, nem tudott semmit róla. Összesen egyszer látta, amikor Miss Darentnek átadta a kulcsot. A bérlője akkor azt mondta, szereti, ha van egy hely, amit a magáénak tudhat, és ahová bármikor visszatérhet. Volt ugyan néhány szép régi bútor darab a szobában, aztán pár képzőművészeti album meg egy útiláda, tele kiárusításokon vásárolt maradék anyagokkal, de semmi személyes holmi. Annyit megemlített a szállásadó nőjének, hogy még gyerek volt, amikor a szülei meghaltak Indiában, és egy lelkész nagybátyja nevelte fel. Azt azonban nem mondta meg, hogy a bácsikája az édesanyja vagy az édesapja testvére volt-e, így hát a nevéből se tudtunk kiindulni. Azt éppen nem mondanám, hogy rejtélyes volt a dolog, inkább csak roppant kevés adat állt a rendelkezésünkre. Hasonló helyzetben nagyon sok magányos nő él a világon. Büszkék, tartózkodók. A Las Palmas-i holmia között találtunk néhány régi, fakult fényképet. Úgy vágták körbe őket, hogy pont passzoljanak a keretbe, amelyekben tartotta őket. Így a hátoldalukon nem volt már meg a fényképész neve, aztán ott volt még egy réges-régi daguerrotípia is, talán az édesanyjáról készülhetett, de inkább a nagymamájáról. Miss Darrennek két ajánlója volt, az egyiknek a nevét Miss Barton már elfelejtette, de a másik némi töprengés után eszébe jutott. Egy akkor már Ausztráliában élő asszonyról volt szó. Írtunk neki, természetesen jó időbe telt, míg a válasza megérkezett, és mondhatom, abból se jutottunk sokra. Azt írta, hogy Miss Darrent a társalkodó nője volt, nagyon meg volt vele elégedve, roppant kedves hölgyet ismert meg benne, a személyes ügyeiről, rokonságáról azonban nem tudott semmit. Ez volt hát a helyzet, mondom, semmi szokatlan, igazán, csak éppen ez a két dolog együtt. Ez ébresztett nyugtalanságot bennem. Ez az Amy Darrent, akiről senki nem tud az égvilágon semmit, és annak a spanyol asszonynak a különös szavai. De azért van még egy harmadik is. Amikor ott a parton a vízbe folyt nőteste fölé hajoltam, Miss Barton elmenőben a kalibák felé visszanézett. Arcán nem tudom másként leírni, görcsös szorongás ült, olyan gyötrelmes bizonytalanság, amelynek látványa élesen az agyamba vésődött. Akkor nem láttam semmi szokatlant ebben. Annak tulajdonítottam, hogy barátnőjének az elvesztése szörnyen megviselte. Később azonban rájöttem, hogy az a szenvedő arckifejezés nem ennek szólt. Semmi különös érzelmi kapocs nem volt köztük. Gyötrő fájdalomról szó sem lehetett. Miss Barton kedvelte Amy Darrentet, és a halála megdöbbentette. Ennyi az egész. De akkor miért ez a rettenetes, görcsös szorongás? Ez bizony szöget ütött a fejembe. Azt a nézést nem ítéltem meg rosszul, ebben biztos voltam. És szép lassan elkezdett formálódni bennem a válasz, szinte akaratom ellenére. Tételezzük fel, hogy a spanyol asszonynak igaza van. Tételezzük fel, hogy Mary Barton szándékosan hidegvérrel vízbe folytotta Amy Darrentet. Színleg kimenteni próbálja, de valójában víz alá nyomja a fejét. Egy csónak a partra segíti. A strand elhagyatott, közel s távol egyetlen lelket se látni. És akkor megjelenek én. Erre aztán végképp nem számított. Egy orvos, egy angol orvos. Miss Barton nagyon jól tudja, hogy keltettek már életre emberek egy sokkal hosszabb foldoklás után is. De tovább kell játszani a szerepét. Elküldtem átöltözni neki, meg ott kellett hagynia engem egyedül az áldozatával. És amikor egy pillanatra még hátrafordul, rettenetes, gyötrelmes szorongás jelenik meg az arcán. Mi lesz, ha Amy Darrent magához tér, és elmondja, mi történt? Ó, sikkantott Jane Haley-é. Most azért már futós álltamon a hideg. Ebből a szemszögből nézve a történtek sokkal bajósabbnak tűntek, és Amy Darrent személye egyre titokzatosabbá vált. Valójában ki lehetett ő? Vajon miért kellett neki jelentéktelen fizetett társalkodónőnek meghalnia? Mi húzódhatott meg a végzetes fürdőzés mögött? Miss Barton épp csak néhány hónappal azelőtt alkalmazta, aztán külföldre vitte, és ahogy megérkeztek, a rákövetkező napon már is megtörtént a tragédia. És milyen kedves, hétköznapi, finom angol úri hölgy volt, mind a kettő. Az egész história hallatlanul elképesztő volt, nem tudtam mire vélni. Talán túlságosan is elragadott a képzeletem. Akkor hát nem is csinált semmit, kérdezte Miss Haley-é. Mit tehettem volna, drága ifjú hölgyem? Semmi bizonyítékom nem volt. A szemtanúk többsége ugyanazt mesélte, mint Miss Barton. Az én egész gyanomat egy tovatűnő arckifejezésre építettem, amelyet lehet, hogy ráadásul csak képzeltem. A legtöbb, amit tehettem, és amit meg is tettem, hogy a lehető legaprólékosabb vizsgálatba fogtam Amy Darrent rokonságának a felkutatására. Amikor legközelebb Angliában jártam, még a szállásadó nőjét is felkerestem. A látogatásom eredményéről már beszámoltam önöknek. De közben folyton azt érezte, hogy itt valami nem stimmel, jegyezte meg Miss Marple. Dr. Lloyd bólintott. Gyakran furdalt is miatta a lelkiismeret. Ki vagyok én, hogy aljas hidegvérű gyilkossággal gyanúsítsam ezt a kedves, kellemes modorú angol hölgyet? A hátralévő rövidke időben, amíg még a szigeten tartózkodott, igyekeztem is, hogy olyan szívélyes legyek vele, amennyire csak tőlem telik. Elkísértem a spanyol hatóságokhoz. Ami csak egy angol úrtól várható el, mindent megtettem, hogy támogassam honfitársamat egy idegen országban, és mégis meg vagyok győződve arról, tudta, hogy őt gyanúsítom, és ellenszenvet érzek iránta. A hölgy mennyi ideig maradt még ott? Érdeklődött Miss Marple. Talán úgy 2 hétig, ha jól emlékszem. Miss Darrentet ott temették el a szigeten, és Miss Barton vagy 10 napra ráhajózott vissza Angliába. Az átélt megrázkodtatás annyira megviselte, hogy úgy érezte képtelen ott maradni a téli hónapokra, ahogy eredetileg tervezte. Legalábbis ezt mondta. Valóban úgy tűnt, hogy megviselte az eset, firtatta Miss Marple. Az orvos tétovázott. Hát őszintén szólva nem tudom, meglátszott-e rajta valami, felelte óvatosan. Például nem hízott el egy kicsit, kérdezte Miss Marple. Tudja, furcsa, hogy pont erre kíváncsi. Most, hogy megpróbálok visszagondolni, azt hiszem igaza van. Igen, ha a más feltűnő dolog nem is volt, egy pici súlytöbletet, mintha tényleg felszedett volna magára. Milyen rémes, borzongott meg Jane Haley-é. Olyan ez, mintha az áldozata vérén hízott volna meg. Másrészt viszont lehet, hogy igazságtalan vagyok vele, folytatta Dr. Lloyd. Mielőtt elutazott, mondott valamit, ami bizonyos dolgokat tökéletesen más megvilágításba helyezett. Azt hiszem, egyeseknek a lelkiismerete csak lassan ébredt fel, és hosszabb időbe telik, míg rádöbbennek, tettük borzalmas voltára. Az elutazása előtti este történt, kért, hogy nézzek be hozzá, és nagyon szépen megköszönte, hogy annyit segítettem neki. Én persze nem csináltam nagy ügyet a dologból, és azt feleltem, csak azt tettem, ami az adott körülmények között egészen természetesnek mondható. Ezután egy darabig egyikünk sem szólalt meg, majd hirtelen azt kérdezte tőlem. Gondolja, hogy az önbíráskodás vala is igazolható? Azt feleltem, hogy ez bizony nagyon nehéz kérdés, de végeredményben azt hiszem nem.